9.
Húsvétra készülünk, nagybőjt ideje van. A keresztény emberre azt szoktuk mondani, hogy úton van. Ezen az üdvösséghez vezető úton folyamatos kötelessége a megtérés. Ugyanis emberi mi voltunkból következik, hogy gyarlóságunk miatt állandóan visszahullunk a bűneinkbe. De a keresztény embernek ott van az életében a megtérés lehetősége, és erről a lehetőségről, a bűnbánat szentségéről fogok most beszélgetni Orosz Lóránd ferences szerzetes atyával, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárával, a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünk kegyhelyi igazgatójával. Isten hozta Lóránd atyát a Mária Rádióban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Lóránd atya, hogy is van ez a katolikus egyház katekizmusának kompendiuma szerint? Ki alapította és mikor a bűnbánat szentségét?
Nyilván a szentségek alapítását Jézusra vezetjük vissza, de valójában Jézusnak az egész működése, az ő megváltói léte, a küldetés, az, hogy megszületett karácsonykor, hogy aztán körüljárt, gyógyított, ördögöket űzött, hirdette az örömhírt, utána pedig értünk, felvette a keresztet, meghalt, és föltámadt, és fölment a mennybe. Gyakorlatilag ez maga az egész arra irányul, hogy minket megszabadítson, azért is megváltónak hívjuk. És pontosan mitől váltson meg? Hát a bűnnek a sorsából, vagyis amiről beszélt az előbben, hogy az emberi gyöngeségünk miatti visszaeséseinkből, hogy újból és újból fölemeljen, és az Istennek, az Atyának az irgalmát, azt felénk megmutassa.
Általában a nagy ünnepek előtt irányul a figyelmünk a Szent Jónásra, a bűnbánat szentségére. Nem csak ekkor kellene, de mondhatjuk azt, hogy azért vagyunk annyira gyarlók és gyengék, hogy leginkább ekkor figyelünk a megtérésre, a bűnbánat tartásra. Hogy néz ki ez a teljes folyamat? Mik a legfontosabb szakaszai, amíg az ember eljut a gyóntató székig?
Ez a folyamat én valóban nem mindig egyszerű, mert az ember nehezen veszi rá magát arra, hogy gyakran nehezen veszi rá magát. Ez változó nyilván, kinek milyen nehézséget jelent az, hogy most gyónjon. Ugye az Anya Szent Egyház öt parancsa azt írja elő számunkra, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén gyónjál. De valójában, aki szeretne a lelki élet útján előre haladni is, a rendszeres szentségi életet élni. A rendszeres szentségi élet annyit jelent, hogy naponta imádkozok, vasárnap ott vagyok a Szent Misén is áldozok, és hogy a Szent Jónásom a 2-3 hónaponta elvég. Tehát, hogy amikor meg nagyobb a baj, akkor gyakrabb. Amikor nincs olyan nagy baj, akkor 2-3 hónap alatt összegyűlik annyi, hogy az embernek már ne kelljen tovább vinnie, tovább cipelnie, és akkor az ember fogja is ezeket leteszi. És nyilván ehhez még hozzáadódik az is, hogy szintén aki szeretne haladni a Jóisten felé előre, az meg úgy próbálja intézni, hogy legyen lelki vezetői. Mivel a lelki vezető is pontosan ebben segít, egyrészt előre haladni a lelki élet útján, másrészt meg nyilván ez az út, ez mindig a bűnbánat tartás útja is. És egy kicsit is reflektálva a kérdésnek arra a részére, hogy valójában a bűnbánat tartásnak, annak úgy valahogy az mindennapi keresztényi létünket kéne, hogy jellemezze ez a fajta hozzáállás. És ez a bűnbánattartás, ez nem azt jelenti, hogy logóra járok jobbra-balra és elkenődött képpel, hanem pont fordítva. A bűnbánattartás és a bűnbánó lelkület azt jelenti, hogy az ember realist. Hogy tudom, hogy ki az Isten, és tudom, hogy ki vagyok én. És tudom, hogy mivel tartozok neki. És körülbelül ennyi a dolog. És utána az, hogy aztán ebből a bűnbánó életformából időnként nyilván a gyónás szükségessé válik, amit az előbb is mondtam, és persze, hogy egy gyónás annál jobb, idézőjelben nyilván gyónás mindig jó, ahogy teszik. Az eredménye mindig ugyanaz, hogyha az ember őszinte szívvel megy oda, és valóban szeretné szakítani a bűnnel, akkor ott a kegyelem kiárad, akkor a Szentlélek az hivatalból ott van, mint minden egyes szentségkiszolgáltatásnál. De természetesen, hogyha jobban fölkészülünk rá, akkor, és ebben segítenek lelki tükrök, van akinek segítenek, van akinek kevésbé, hogy föl tudjunk készülni, és utána összeszedetten értelmesen a bűneinket le tudjuk tenni.
A lelki tükör véleményem szerint nagyon nagy segítség.
Az a helyzet, hogy nem biztos, hogy mindenkinek, mert vannak aggályos alkatok, akik aztán elkezdik a gyóntatószékbe a komplet lelki tükröt felolvasni, az összes létező bűnt, ami rajta van, különösen az akkor érdekes, amikor gyerekek olvassák, olyan bűnöket is olvasnak, akikről szerintem azt sem tudják, hogy pontosan mit jelent. Tehát magyarán szóval azt akarom mondani, hogy igen, alapvetően igaza van, a lelki tükör az hasznos lehet, de nem mindenkinek egyformán. Pont.
Akkor a felkészülésben segítség lehet a lelki tükrön kívül mondjuk a 10 parancsolat felidézése, vagy a 8 boldogság felidézése is az alapján megvizsgálni, hogy én vajon milyen vagyok?
Igen, jó, hogyha az ember így azt nézi, hogy Isten, mindig ugye a 10 parancsolat, és azt mondani, hogy az első tábla vonatkozik az Istennel való viszonyra, a második az emberekkel valóra. Hát itt általában a kiengesztelődésnek az iránya is mindig ezek, hogy az ember megvizsgálja azt, hogy először is, hogy hogyan állok saját magammal. Tehát, hogy önmagammal ki vagyok engesztelődve. Sokszor ez a legnehezebb, hogy meg tudjam bocsájtani azt saját magamnak, hogy lehettem ügyetlen, hogy lehettem figyelmetlen, hogy lehettem gonosz esetleg. Tehát, hogy a saját magunkkal kapcsolatban néha nagyon kíméletlenek vagyunk, néha meg nem annyira. Ettől függetlenül a kiengesztelődés első iránya az önmagunk felé irány. Aztán nyilván az Istennel való kiengesztelődés az sem csupán csak egy irányú dolog, az meg nem csak azt jelenti, hogy én kérek bocsánatot az Istentől, hanem hogy én is megbocsájtok neki. Mert akármennyire is igyekszünk rendes katolikusok lenni, és ugye annak meg nem divat az, hogy haragudjon az Istenre hosszabb távon, de azért néha haragszunk rá, vagy legalábbis neheztelünk rá. És ezért, amikor kiengesztelődünk az Istennel, akkor fontos, hogy mi is felajánljuk neki a megbocsájtásunk. Hogy igen, előfordulhatott ez, és hogy pont velem fordulhatott elő, vagy pont velünk, és pont így. És tudom, hogy mégse csaptál be, és hogy mégse fordultál ebből. Aztán az Isten után nyilván az embertársakkal való kiengesztelődés a következő lépés, hogyha az Isten velem irgalmas és nagyvonalú, akkor én milyen alapon nem vagyok irgalmas és nagyvonalú a másikkal. Ugye erről Jézus érzékletesen beszél a szálkáról és a gerendáról való példabeszédben. És utána pontos az is, hogy a negyedik ilyen irány, hogy a kiengesztelődés a teremtett világ. Ugye a teremtett világ nyilván nagyon sok mindent jelent, hogy próbálok úgy élni, hogy minél kevesebb kárt okozok a környezetembe, szennyezést adjak, hát ugye most ez nagyon is napirenden van, ez a fajta ökológiai szemlélet, de ez nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy pláne, hogy az ember öregszik, és sokszor egyre ügyetlenebb, és kifordulnak a kezéből a dolgok. Mert ugye nagyjából a dolgoknak van egy rendjük, a világnak van egy rendje, és az ember néha siet, vagy ideges, vagy figyelmetlen egyszerűen, és akkor rosszul nyúl a dolgokhoz, azok megsebzik, megvágják, megszúrják, leesnek, ráesnek a lábára, stb. És amikor az ember dühös, nyilván elsősorban ezekre a dolgokra, pedig arról lenne csak szó, hogy tudomásul veszük azt, hogy a világnak van egy rendje, ennek én is a részét képezem, és hogy muszáj, hogy kellő figyelemmel és tapintattal legyek az engem körülvevő, az emberen kívüli élő és élettelen világ iránt.
Bizony, ezek nagyon nagy dolgok. Tehát felkészültünk a Szent Jónásra, be kell vallani a bűneinket. Talán ez a legnehezebb lépés az egész folyamatban. Mitől is olyan nehéz ez a dolog?
Ez megint az embere válogatja szerintem. Igen, van, amikor nehéz, van, amikor meg csak olyan, hogy mint hogyha egy zsilibet felhúztak, és már árad is jön, és mondja az ember azt, hogy mi a problémája neki, vagy milyen bűnei vannak. Nyilván a szégyenérzet ott van. Ott van nagyon gyakran az, hogy de már megint ugyanezt, és mit tudom én, és már évek óta mindig ugyanaz, és mindig ugyanaz. És pedig ezzel nem kéne elkeseredni, mert alázatra nevel az Isten bennünket. Hogy látod, nem hiába gondolod, hogy annyira mennek a dolgok. Éppen óvatosan is, hogy az Isten irgalma lépésről lépésre, néha egész pici lépésekbe, de mégis segít. És mégis tudunk hosszabb ideig talpon maradni, vagy már nem esünk akkorát, csak fele akkorát, vagy ilyesmi. Tehát, hogy az Isten végtelen türelmes velünk. Milyen jó lenne, hogyha mi is egy kicsit tudnánk türelmesebbek lenni egyrészt az Istennel is, meg másrészt saját magunkkal is.
Bizony, bizony, ez nagyon-nagyon fontos, legalább annyira fontos, mint a következő szakasza a szentgyónásunknak, amikor meg kell bánni a bűneinket, hiszen enélkül nincs feloldozás.
Igen, még egy nagyon fontos dolog a bűnök felsorolásánál, és sokan szoktak aggályoskodni amiatt, hogy vagy nehogy kifelejtsek valamit. Na most nyilván, hogy a jó felkészülés arra is szolgál, hogy az ember összeszedje tényleg azokat a bűnöket, amiket le akar tenni, ugye faj és szám szerint, tehát ezt, nálunk ez nem annyira szokták mindig betartani, de elvileg ugye az lenne az előírás. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem kell emiatt aggályoskodni, mert ha én valami bűnömet nem tudva és akarva hallgatom el a gyomtatószékben, hanem úgy egyáltalán azzal az alapvető szándékkal megyek oda, hogy én szeretném letenni az összes bűnömet, és nem biztos, hogy mindegyikre fogok emlékezni, de amire emlékszem, azt mind, és az összes többit is, akkor az Isten mindent tud, és az Isten úgy is tudja azt, hogy nekem milyen bűneim vannak. És hogyha bennem ez a szándék megvan, akkor az le van téve. Van olyan, aki a gyónás után visszajön, jaj, ezt még elfelejtettem. Nem kell visszajönni. Ha egyszer a szándék megvolt, és nem tudatosan akarva hallgattam el, akkor a Isten azt is beleveszi oda a kalap alá, belevette ezt is a gyónásba. Tehát ez még egy kicsit visszatérve arra, hogy a bűnöknek a felsorolása, és hát az következő lépés valóban az, hogy bűnbánat. Mert ha nincs bűnbánat, akkor nincs feloldozás. Tehát, hogyha az ember nem tudja kimondani azt, hogy valóban szakítani akarok a bűnnel, akkor a gyóntatópap nagyon nehéz helyzetben van. És ez különösen igaz, mondjuk gyakran fordul elő ilyen kapcsolatokban. Olyan kapcsolatokban, élettársi jellegű kapcsolatokban, vagy egy szerelmi, vagy olyan kapcsolatokban, amiknek testi vonzata is van, hogy odahozza a gyónásba a gyónó, érzi ő azt, sőt, pontosan tudja, hogy ez nincs rendben ez a kapcsolat így, vagy azért, mert el vannak kötelezve, és egy házasságtörő kapcsolatról van szó, vagy azért, mert bár mind a ketten szabad állapotok, de rendezetlen ez a viszony így. Viszont nem tudja kimondani, nem tart még ott, hogy ki tudja mondani azt, hogy ezzel szakít. Hanem csak egy ilyen távoli vágy van benne, de nem jut el oda, hogy őszintén azt, ugye, mert utána mit fog majd mondani? Azt fogja mondani, hogy teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, és erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem, és a bűnre vezető utat elkerül. És akkor nyilván mindig a gyóntató kérdése úgy hangzik, hogy ezt ki tudja mondani őszintén, hogy és a bűnre vezető utat elkerülnek, vagy nem. Ha nem, akkor sincsen olyan nagy tragédia, akkor most egyelőre nem fogunk tudni feloldozni, akkor imádkozzunk együtt, kérve a Jóistennek a segítségét, a szűzony az összes szentek segítségét, hogy ez minél hamarabb megérjen ez az elhatározás. De most nem fogunk tudni feloldozni, és ez emiatt nem fogunk tudni szentségekhez járulni. Általában az esetek 99,9%-ában a gyónok ebben partnerek, és azt mondják, hogy jó, akkor imádkozzunk együtt. És akkor imádkozunk, és akkor ezzel, ez egy nem gyónás volt, ez egy lelki beszélgetés volt. Ha meg azt mondja, hogy de igen, én ezt ki tudom mondani most, akkor a gyóntatónak ebben nincs joga kételkedni, hogy ő most őszintén beszél, és azt mondja, hogy valóban akar szakítani a bűnnel, és akkor feloldozza. Tehát így működik a dolgoknak ez a része, de valóban a bűnnel való szakítás szándékának annak meg kellene.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, amikor egy gyónó nem oldozható fel. És ez olyan szempontból is borzasztó nehéz lehet, hogy a gyóntatónak el kell azt érni, hogy ne távolodjon el ez az ember a hitétől, hogy próbáljon visszatérni, tehát hogy legyen lehetősége a folytatásra. Kell ehhez egy különös figyelem, vagy... Ezt a Szentlélekre bízzuk mindkét oldalról?
Elsősorban a Szentlélekre bízzuk. Ezért van az, hogy az ember, mikor belül a gyóntatószékbe, akkor hívja a Szentlélket, akár csak egy röpülő formájában is, mert a Szentlélekre általában nagy szükség van, meg ott is van, mint ahogy mondtam az előbb, de ilyen helyzetekben meg aztán végig. De tényleg, és ott is szokott lenni. Tehát ez, mondom, hogy a legritkább eset az, hogy egy ilyen helyzet rosszul süljön el, tehát hogy ne értse meg, és megsértődjön, vagy megsebzettem, mert félreértse a dolgokat, és úgy menjen el, hogy őt most innen kirúgták, hogy ott a szívben meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ez lehet emberséges módon, de ragaszkodva az igazsághoz, kommunikálni.
Igen, ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy erre kitért Lóránt atya. Nos, elérkeztünk ahhoz a szakaszához a Szent Jónásunknak, amikor megkapjuk a penitenciát. Azaz a bűneink jóvátétele következik. Hogyan néz ki a gyónásnak ez a szakasza, és miért fontos?
Igen, az elégtételnek az adása része a gyónásnak, és annak az elvégzése is. Nagyon fontos az, hogy a gyónónak legyen világos, egészen pontos, hogy mi az az elégtétel. Mert sokszor előfordul az, hogy gyónától több mindent mond, annak egy része az csak egy tanács az életek hátralévő részére, hogy mit tudom, mondjuk igyekezze naponta olvassa a Szentírást. De az, hogy naponta olvassa a Szentírást, ez nem lehet elégtétel, mert az elégtételnek olyannak kell lenni, aminek van eleje és vége. Tehát azt mondjuk egy hétig minden nap olvassa a Szentírást. Ez igen. De olyan, hogy innen kezdve színe-fine, vég nélkül, ameddig él, ilyen elégtételnél rá kell újból kérdezni, hogy atya ezt hogyan gondolt, mert nem teljesíthető. Vagy mit tudom én, például mozogjon, sétáljon naponta. De ez megint nem megy, mert itt meg is az, hogy sétáljon naponta, mit tudom, most akkor egy hónapig, vagy valami ilyesmi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az elégtételnek olyannak kell lenni, ami teljesíthető, amit végre lehet hajtani záros határidőn belül, és nyilván erre kell is törekedni, hogy az ember utána az végre is hajtsa, mert szoktak néha ilyennel jönni, hogy az elégtételt nem végeztem el. De ennek sokszor pont az az oka, hogy azért nem végeztem el, mert nem volt elvégezhető. Tehát azért kell ügyelni arra, hogy az elégtétel olyan legyen, ami elvégezhető.
És akkor most a beszélgetésünkben eljutottunk egy olyan szakaszra, amely a római katolikus emberek életében egy nagyon fontos dolog, mégpedig a bűnbánat szentségében már feloldozást nyert bűneinkért járó ideig tartó büntetés elengedése, ami nem más, mint a búcsú és a búcsúnyerés lehetősége. Lóránt atya egy Mária kegyhelyen, kegyhelyigazgató, ahol igazán a középpontban van ez a kérdés. Mit is jelent a búcsúnyerés, kik nyerhetnek, hogy különböztetjük meg egyáltalán, milyen fajtái vannak?
Igen, a búcsú az egy nagyszerű dolog a katolikus egyházban. Alapvetően szorosan összefügg a bűnbánattal, ahogyan erről szó is volt már. Én nyilván, amikor az ember a bűneit meggyónja komolyan, és őszintén, akkor ezt az Isten is komolyan veszi, mert ő ilyen. És ezeket a bűnöket elfelejti is a hátam mögé dobja. De néhányszor, mivel ugye az Isten országa nem következmények nélküli ország, ezért a bűneinknek vannak következményei, ezek a bizonyos ideig tartó következmények, amiket hurcolunk magunkkal. Milyen típusú következményekre gondol? Például olyas valakihez fűződik az én bűnöm, aki már nem él, és nem tudom vele megbeszélni. És ez engem nyugtalanít. És többször viszem be Jónásba, tipikus eset, mikor valaki egyébként nagyon dicséretes módon mondjuk idős hozzátartozóját ápolja, és hát a végén már nagyon, mikor esetleg szellemileg visszafejlődik, akkor nagyon nehéz neki, hogy ugyanolyan türelemmel és figyelemmel gondozza őt, és hát néha egy kicsit keményebben szól rá, de utána bánja már, mert már nem volt rá alkalom, hogy ezt megbeszélj. Vagy szintén hasonló példa, amikor valaki abortuszt, akár évtizedekkel korábbi abortuszt gyón meg, mert meggyónta már, de nem tudja elhinni azt, hogy megbocsájtott neki az a kicsi, aki miatt halt meg. Hogy egyáltalán az Isten is, hogy meg tudja ezt bocsájtani, és akkor ezt így vonszolja magával ezt a bűnt is. De mivel az Isten ország nem következmények nélküli ország, nem csak a bűneinknek vannak következményei, hanem a jó cselekedetek. A legnagyobb jó cselekedet az, hogy Jézus megváltott minket, az ő kereszthalála, a föltámadása. Aztán a tüzanya, a szentek, aztán a mi őseink, nekik is voltak jó pillanatai, amikor tudtak nagyvonalúak lenni, tudtak megbocsájtani. És ezek a pillanatok, ezek nem vesznek el, hanem ezekből áll össze az egyház kincsestára. Ami nem aranyezüst és euróbetétkönyv, hanem az ezekből a jó cselekedetekből áll össze, és amikor valaki búcsút szerez, itt nálunk a kegyhelyen teljes búcsút szerez, akkor az történik, hogy ő elzarándokol ide, tesz egy erőfeszítést a lelki üdvéért, tesz egy erőfeszítést arra, hogy kilépjen a megszokottból, eljön ide elvégzi a szentgyónását, imádkozik a pápa szándékára, mi atyánk, hiszek egyet, és áldozik a szentmisén, és akkor vagy saját maga számára, vagy valamelyik megholtja számára, egy megholtja számára tud teljes búcsút szerezni. A megholtja számára meg azért tudunk, mert tudjuk azt, hogy a halál nem választ el minket őtőlük, akik nem csak mi vagyunk a küzdő egyház, hanem van a megdicsőült egyház, akik már a mennyben vannak, és van a szenvedő egyház, akik már a tisztító tűzben vannak. És pontosan a tisztító tűzben szenvedő lelkeken tudunk segíteni azzal, hogyha ő értük teljes búcsút szerzünk. Úgyhogy a búcsúról szóló tanításnak ez a két alapja van. Ez az utóbbi a szentek közössége, tehát az, hogy nem vagyunk egyedül, a másik pedig az egyház kincses tára, illetve a következményekkel együtt való lét a bűnöket és az erényeket illető.
A búcsúnak ugye több fajtája is létezik. Van a teljes és a részleges. Mi a kettő között a különbség?
Régebben ez kifinomultabb volt, időben számolták, napokban, hetekben, hónapokban a részleges búcsúnak az időtartamát. Fönt van egyébként az interneten a búcsú kimakönyv, ami letölthető onnan, és ennek a búcsú kimakönyvének a második fejezete az tartalmazza 6. pápának az indulgenciárum doktrina kezdetű dokumentumát, a apostoli konstitúcióját a magyar nyelven természetesen, amely felsorolja maga a dokumentumét, annak a melléklete, hogy milyen típusú cselekedetekkel lehet részleges búcsút szerezni. A részleges búcsú nyilván kisebb súlyú, ha úgy tetszik, kisebb súlyú jó cselekedetekért szerez az ember részleges búcsút magának. De a részleges búcsú szerzése is, ami nyilván valamilyen módon, például van ilyen, hogy az állapotbeli kötelességek teljesítése az Isten szerelméért. Tehát, hogy mindig van valamilyen módon egy vallásos letülete neki, és van egyfajta ténybeli dolog is, hogy mit tesz az ember, vagy mit nem tesz. Ezek hosszasan föl vannak sorulva, például lelki gyakorlaton való részvétellel is lehet részleges búcsút szerezni, akár bizonyos imádságok elmondásával, vagy kilenced elvégzésével, stb. Ezek mind megvannak, ezeket a részleges búcsukat is az illetékes egyházi hatóság állapítja meg. A teljes búcsukat, azokat az apostoli szentszék, az apostoli penitenciária szokta adni, és minden plébánia templomban egy évben kétszer lehet teljes búcsút szerezni a templom búcsú napján, tehát amikor a patronusának, a templom védőszentjének az ünnepe van, és augusztus 2-án porciunkula ünnepén. Ezt nem szokták tudni. Sajnos Magyarországon ez nincs benne a köztudatban, és nincs benne a direktóriumban se, ami a sekrességben található, de például Szlovákiában már benne van, és Olaszországban is benne van, hogy augusztus 2-án minden plébánia templomban teljes búcsút lehet szerezni porciunkula napján. Azon kívül meg természetesen azokon a napokon, amikor például a halottak napján, stb. Ezek föl vannak ott szintén sorolva, illetve a zarándoklatoknak, hát nyilván az egyik célja pont ez, hogy az ember amellett, hogy egyfajta spirituálisan felfrissül a zarándoklat révén, ennek pontosan az egyik fontos eleme az, hogy teljes búcsút tud szerezni.
Aki vállalja, hogy elzarándokol Mátra Verebély Szent Kútra, mikor tegye, ha búcsút szeretne nyerni?
Ha többen jönnek, tehát mondjuk mit tudom én, 3-4 ember is már egy csoporttal jönnek, akkor bármelyik napon lehet, mivel Szentkút filiálva van a Santa Maria Maggiore Bazilikához, és ezért ennek az affiliációnak a következtében gyakorlatilag minden nap lehet Szentkúton búcsút szerezni. Természetesen ezen kívül gyakorlatilag az összes nagyobb ünnepeket minden vasárnap, amikor nagyobb létszámban vannak hívek, akkor lehet, és a búcsúnaptárban, ami egyébként megjelenik minden tavasszal a Szentkút újságban, ami meg az új emberbe van befűzve, ott lehet pontosan látni ezeket az ünnepeket, hogy melyek azok a legfontosabb búcsúnapok, amikor sokan jönnek, és búcsúszerzési lehetőség van, de amit mondtam, Szentkúton csoportok számára minden nap van búcsúszerzési lehetőség.
Loránd atya, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Szívből kívánom a kedves rádió hallgatóknak, hogy minél többen jussanak el a kegyelmi állapotba, készüljenek a Szent Húsvéti ünnepre, tisztítsák meg a lelküket, és ha tehetik, évközben is nyerjenek búcsút megholt hívek számára, vagy saját maguk számára. Köszönöm a beszélgetést, szívből kívánok áldott húsvéti ünnepeket, és Isten áldását életére és a munkájára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, köszönöm szépen!
Mária Rádió.